Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Bodolai Géza rendezővel Molnár Péter beszélget.
Tisztelettel köszöntöm a Budapesti Mária Rádió stúdiójában Bodolai Géza, Jászai Mari díjas rendezőt, érdemes művészt. Arról szeretnélek téged kérdezni, és arról beszélgetnénk, hogy melyik az a szentírási idézet, ami legközelebb áll a szívedhez, mikor és hogyan döntöttél a hivatásod mellett, és a hitéletednek mik a legfontosabb állomásai. Először azt kérném, hogy a szentírási idézetet, ha elmondanád a kedves hallgatóknak, parancsolj!
Mindent megpróbáljatok, ami jó, azt megtartsátok, mindentől, ami gonosznak látszik, őrizkedjetek. 16 éves voltam, amikor ezzel itt találkoztam, és talán az volt az egyetlen alkalom, amikor a Biblia alapján beszéltem a pasaréti református gyülekezetben a velem egykorú konfirmandusoknak. A Pál apostol idézetet persze többször hallottam korábban már édesapámtól, aki a pápai kollégiumban nőtt fel, és miután ő is, édesanyám is presbiterek is voltak különböző időszakokban, egészen nyilvánvaló volt az, hogy mi otthon a Bibliával, bibliás gyermekként nőttünk fel, annál is inkább, mert ez része volt annak a fajta ellenállásnak, amit a 70-es években nem csak a történelem, hanem az egész helyzet okán mi magunkban éreztünk, érezhettünk, és miután én 8-tól 18 éves koromig többet lehettem külföldön, mint idehaza, mert apám a varsói, a pétervári és a berlini egyetemen tanított magyar nyelvet és irodalmat, nagyon közelről láthattam ezt a mi Európánkat, és ezzel és a bibliai háttérrel maradhattam ellenálló mindazzal szemben, amit a 20. század jelentett. Számos idézet mind a mai napig remekül alkalmazható, mind arra, ami történt. Itt van például még egy, hogy teljes legyen a Biblia az Ótestamentumból, ezúttal Jób könyve 12. részéből. Nemzeteket növel fel, azután elveszíti őket, nemzeteket terjeszt ki messzire, azután elűzi őket, elveszi eszöket a föld népe vezetőinek, és úttalan pusztában bujdostatja őket, és világtalan sötétben tapogatóznak, és tántorognak, mint a részeg. Miközben ez alapélményünk volt a minket körülvevő diktatúrák uralma idején, és visszább tekintve is az egész 20. századra, nem nagyon állíthatjuk azt, hogy ne lenne esély, hogy a 21. még ennél is elképesztőbben folytatódjék. Éppen ezért az a hit, hogy valamiféle gondviselés bennünket igenis dolgainkban vezérel, a hit, amelyik egyébként bizalomnak is fordítható, és ez nagyon nem ugyanaz, hogy elhiszek valakinek valamit, vagy bízom abban, hogy amit hiszek, az valóban úgyis, egy nagyon jó prédikációt hallottam erről egy évvel ezelőtt. Nekem ebben elképesztő módon szerencsém volt, mondanánk a köznapi nyelvünkben. Valójában minden forduló ponton, ahol már egészen kilátástalannak tűnt, hogy mi jöhet tovább, ott határozott élménye lehetett az embernek az, hogy van gondviselés, amelyik bizonyos módon, olykor nem látjuk azonnal, hogy miért jó az, ami történik, de segít. Ezek annyira intim dolgok voltak számomra mindig, ez nyilván a neveltetésünkből is fakadt, meggyőződésem, hogy igazán hívő ember nem szeret ezekről beszélni. Annyira magánügyének tekinti, ez a mi dolgunk kettőnké, a teremtőjé és nekünk ide lent a földön vele párbeszédben lévő hívőként, hogy nem szívesen beszélünk róla, hogy a magánéletünkről sem. Ez alkati kérdés is egyébként. Van, aki éjjel-nappal beszél a magánéletéről, éjjel-nappal beszél a hitéről. Minél tovább bizonygatja ezt valaki, nekem mindig annál gyanúsabb egyébként, de megint ez nem feltétlenül gondolom, hogy kötelezőnek kéne lennie, ne ítélj, hogy ne ítéltessél. Hogy visszatérjünk a legelső idézethez, ez a mindent megpróbáljatok, ami jó, azt megtartsátok, ez kétségtelenül egy rendezői pályán is nyilvánvalóan mindennapi tettévé válik az embernek. A dolog lényegéből fakadóan így éltem le az elmúlt 30 évemet, és ezt valóban egyfajta isteni kegyelemnek gondolom, hogy tulajdonképpen 27 éves korom óta, amikor diplomával a kezünkben elhagyhattuk a színművészeti, akkor még főiskolát, nagyszerűen struktúrálta az életünket az az évi 2-3, néha több rendezés. Alapvetően azt gondolom, hogy a színházrendezőnek, ha tényleg az manapság, azért nagyon sokan odaírják magukról, hogy rendezők, és végül is nyilván ők ülik végül a próbaidőszakot, de ez legyen az ő gondjuk. Azt gondolom, hogy a színházat rendezőnek a fő dolga az, hogy nagyon tudja az, hogy mit nem akar. Hogy mit akar valójában, nyilván van egy nagyon határozott világképünk, világnézetünk, bizonyos kérdésekről meggyőződésünk. Alapvetően a próbák során mégis arról kell, hogy szóljon, hogy mi az, amit készként, ha tetszik, egy kész prédikációként megtartandó előadás szempontjából hasznosnak, vagy éppen elvetendőnek tartunk. Valóban ez szerint, az elv szerint érdemes színházat csinálni, amiről, és ez lehet, hogy egyfajta tévedésem volt, berlini, varsói és szentpétervári, akkor még Leningrádnak hívott város színházait látva, akkor voltam kamasz. Én azzal a nagyon komoly hittel gondoltam mindenkoron színházat csinálni, hogy ezzel valamit tudunk közvetíteni, valami lényeges dologról tudunk szólni mindazokhoz, akik nézik, és késő kamaszkorom, tehát korai egyetemi éveim három nagyon jó barátja, akikkel rendszeresen ültünk így asztalnál, az egyikük lelkész lett utóbb, a másik politikus, sőt nagykövet, a harmadikuk pedig az első perctől egyetemi tanárként működött tovább. Ami közös volt az, hogy ugyanazt gondoltuk az akkor fennálló rendszerről, és ennek a nem is veszélytelen kimondásához kerestünk terepet. És én a színházat gondoltam ilyennek, ugyanakkor ezt már így idősebb korában fogja föl az ember, hogy milyen elképesztő isteni kegyelem volt az, hogy a színházba lehetett menekülni a valós külvilág harcai elől, mert miközben nagyon látványosnak látszik mindaz az ótestamentumi történetekbe való esemény sorozat, ami egy-egy színházat kísér olykor, mégis a meghatározó lényege a játék marad. Mi valóban játszva érhettük el a majdnem nyugdíjkorhatárt, ez egy elképesztő kegyelem volt mindvégig. Ha csak ezt a részét tekintem az életemnek, nagyon hálásan vehetem azt tudomásul, hogy velem megismertették ezt a dolgot. Nem úgy kellett fölnőnöm, hogy nem tudok arról, hogy nem egyedül vagyunk a világon.
Köszönöm szépen. És először a gyerekkorodról, az iskoláidról és a családodról, hogyha mesélnél.
Apám pápai diákként abban a furcsán harcos dunántúli közegben vált bölcsészé, illetve onnan került az ötvös kollégiumba, és utána összesen 7 évet töltött fogságban, illetve börtönben. Tehát nekünk az ellenállás az egy természetes adottság volt, szemben a világ igazságtalanságával. Nagyon érdekes ez, hogy nekem még megadatott az, hogy volt egy mesterem a főiskolán, Ádám Otto, aki kolozsvári diákként kezdte az életét.
Ez a színművészetén
volt, igen? Igen, a színművészetén már, és neki voltam én a rendező osztályban, esztétikában semmiben nem értettünk egyet, és amikor én Ádám Ottot arról kérdeztem, már 80 éves már elmúlt, hogy ha mindezt ilyen jól látta a tanár úr, hogy ennyire rettenetes a világ, akkor miért nem lázott? De az Otto akkor azt mondta, hogy jó kérdés, miért nem lázadtam, mert azt hittem, hogy meg lehet menteni bizonyos polgári értékeket. Tévedtem. Ez egy 80 éves színházi gurutól egy egészen elképesztő vallomás, és most, hogy már 60, én is elmúltam, egyszer majd valószínűleg elmondhatom ugyanennek a fordítottját, az inverzét, ha egy fiatal ember egyszer megkérdezi, hogy de tulajdonképpen te az elmúlt 30 évedben miért lázadtál, akkor arra legalább ilyen adekvát válasz az, hogy mert azt hittem, hogy lehet valamit változtatni a világon, tévedtem. Ezekkel a tévedéseinkkel élünk együtt, miközben mindent megpróbálunk, vagy megpróbálunk nagyon sok mindent megpróbálni, és megpróbáljuk elvetni azt, amit gonosznak látszik, de ezek a látszatok néha egészen furcsa fordulatokat vesznek a megismerés során, és ebből a megismerésből minden bizonnyal a legfontosabb az a tudat, ahogy megint csak egy régi tanáromat idézem, a materializmus is egy vallás, kérem, csak nagyon unalmas, mondta az egyik egyébként bizarr életet élő irodalmár tanárunk már szintén az egyetem után. Én ezért is nagyon hálás lehetek, hogy én még egy valódi bölcsészkart járhattam ki nagy tudású professzorok mellett, és utána kerültem a színház közelébe.
A főiskola után először, ugye 1984 és 89 között a Szegedi Nemzeti Színházhoz kerültél rendezőként. Milyen élményeid voltak először Szegeden?
Két helyszín közül választhattam, Debrecen és Szeged közül akkor, és a szegedi társulat tűnt meggyőzőbbnek. Oda mentem, amiért ők aztán megkapták a magukét egyébként, hogy miért engem választottak, de akkor már ott voltam. Sándor János volt akkor a főrendező a színháznak, és engem nagyon meglepett, amikor ő egyébként nagyon mélyen hívő rendező kisebbségéhez tartozik ezzel valószínűleg, és talán nem bántom meg, ha ezt említem. Ő egész hamar azt mondta nekem, hogy a hasonló kutyák megismerik egymást, mondta a Széchenyi téren, és hogy ő úgy gondolja, hogy én majd előbb-utóbb az ő pozícióján főrendező leszek, amit én egészen elképesztő ötletnek tartottam akkor, és tulajdonképpen teljesen kizárt volt, hiszen akkor még 84-ben vagyunk, 85-ben. Igen. Ahhoz, hogy valaki főrendező legyen, az MSZMP-nek tagja kellett, hogy legyen. Valójában nekem ezzel is szerencsém volt, tulajdonképpen egyfajta hősök akartunk lenni akkor az elején. Lássuk be, a színházi előadásoknak elképesztő lehetősége az, ahogy egyébként a prédikációnak is, hogy adott textus alapján vajon mit sugall, vagy adott esetben mit közöl nagyon határozottan a mindenkori nézőivel. Engem ez a játék érdekelt a színházban mindenkoron. Ilyen értelemben szószéknek tekintettem magam is, mint nem kevesen a színpadot.
Olvastam még az élettörténetedbe, hogy 1986 és 89 között a József Attila Tudományegyetemen is tanítottál.
Éppen döbbenten nézem a számokat, hogy lassan 7 éve csinálom ezt újra, miközben alapvetően és elszánás felől nézve mindig a másik oldalon, tehát a mindenkori diákok oldalán álltam, ha ez két oldal egyáltalán.
Hát én úgy érzem, most is diák vagy. Csak legfeljebb a saját gondolataidat mondod el a fiatalabbaknak. Nem tudom, hogy jól fejezte be ki magad.
Meg lehet, jól, bár apám is ezt csinálta, tehát az a fajta tekintély, ami normális esetben egy komoly katedra tetején ülő tanárnak kijár, az sosem volt ambícióm, nekem aztán végleg nem, de apámnak sem úgy, ahogy a kortársainak.
De így is eléred ugyanazt, ha így viselkedsz, akkor neked lesz tekintélyed. Minden egyes órán, amit te előadsz a diákjaidnak, ez egy színi előadás, ahol saját magadat kell adni, és ha te nem megfelelően, bocsánat a kifejezésért szerepelsz, akkor neked nincs tekintélyed, nem lesz tekintélyed. Ugyanakkor, ha pedig saját magadat adod, és egy diák vagy a sok közül majdnem, ugye hát azért mindenki tudja, hogy te vagy a professzor, már bocsánat, de képes vagy ezt úgy előadni, hogy teljesen közvetlenül, akkor neked mindig lesz tekintélyed, főleg, hogyha értékes gondolatokat közölsz a fiatalokkal.
A tekintélyen azt érted, hogy igen? Bizonyos értelemben, ahogy most itt beszélgetünk, egyenrangúként tekintjük egymást, akkor ez nyilvánvalóan ambícióm, ugyanakkor, hogy tudnilik, bevegyenek maguk közé bizonyos értelemben. Biztos, hogy ez is személyenként változik. Elhangzott itt tőled, hogy ez egyfajta előadás, mint egy színházi előadás. Én magam ebben az értelemben színész sosem akartam lenni, tehát az sosem kísértett.
Nem úgy értettem, tudom, hogy színészkedsz.
Tudom, csak ez egy nagyon érdekes distinkció, tehát itt lényeges különbség van a színészek és a rendezők között, legalábbis abban az értelemben, ahogy mondjuk Németh Antal vagy Hevesi Sándor rendező volt. Egy színész alapvetően, és ez teljesen természetes, tetszeni akar a közönségének. Legfőbb vágya az, hogy valami ilyen módon neki személyes sikere legyen abban, amit megmutat. Egy rendező, ha az, akkor sokkal inkább közölni akar valamit. És ez egy másik attitűd, de engem az nem kísértett meg, hogy mi lenne, ha nem én lennék én.
Nagyon érdekes volt a további történet az életedben, hogy 89 és 92 között a Kecskeméti Katona József Színház, majd 92 és 98 között a Nemzeti Színháznak is voltál a rendezője, sőt később a Nemzeti Színi Akadémia tanára is lettél, 97-ben pedig a Berlini Művészeti Főiskola megbízott előadója voltál.
Igen, ezek
98 és 2008 között pedig a Kecskeméti Katona József Színház igazgatók főrendezője lettél, és 2009 óta a Szegedi Nemzeti Színház főrendezője vagy.
Ezelőtt 2 évig voltam, jó, most akkor rendezőként vagyok ott, igen.
Tehát már nem főrendező nem, vagy, hanem most már rendező, és 2011-től pedig a Károli Gáspár Református Egyetemen, és 2012-től pedig a meghívott előadó voltál, vagy jelenleg
most
is.
Most már docens vagyok a Bábes-Bolyai.
A Bábes-Bolyai Tudomány Egyetemen, és számos színdarabot fordítottál német, angol, francia, orosz és lengyel nyelvből. Na most arról szeretnélek téged kérdezni, hogy sőt, úgy tudom, még az Új Színházba is rendeztél darabot.
Egy Móricz Zsigmondot, viszonylag korán, amikor még ezt a többi rendezők nem nagyon tették, igen.
Vagy mert nem nagyon merték vállalni.
Úgy gondoltam, hogy Móriczot, hogyha ezekkel a színészekkel lehet csinálni, akikkel lehetett, és nem csak Esztergályos Ciliékre gondolok, hanem a fiatalabbakra, akkor azt nekem ott meg kell csinálni, már csak azért is, mert annak idején a Nemzetiben helyettem az egyik kollégámmal csináltatták meg, tehát ez megint egy olyan furcsán szembejövő lehetősége volt az életnek, amiben, ha tetszik, a gondviselésnek komoly szerepe volt. Egyébként az igazgatónak hívott, hogy 50-nél tart az előadás száma, aminek azért én alapvetően örülök. Volt néhány ugyan, ami eljutott máshol is, de az, hogy itt a fővárosban ez a Móricz darab most már 50 fölött lehet, 3 év után, ez mindenképpen öröm.
És ez az igazgató a Dörner György, ha jól
aki
tudom,
sokat
ugye?
Játszott nálam egyébként Kecskeméten, többféle szerepeket igazgatókoromban.
Amikor még ő színész volt, arra gondolsz.
Igen, sőt, Őze Áronnal a beszélő köntös végén ők szórták ketten a pattogatott kukoricát napszemüvegben,
igen?
A forgószínpadon a nagy kollektív boldogság örömére.
Azt szeretném tőled megkérdezni, hogy milyen szerzőket szeretsz a legjobban rendezni? Mik a kedvenceit ezek közül?
Alapvetően négy olyan szerző van a nem magyar irodalomból, akiket az ember éjjel-nappal mindenki elé helyez nyilván.
Shakespeare lenne
persze,
az egyik?
Shakespeare az egyik, Molière, Csehov, és akkor legyen egy német is, mondjuk Brecht. De nem nagyon van rajtam kívül most már Vinyánszky talán, aki a 3 alapművünket nagy színpadon vitte volna színre.
A Vinyánszky vagy a fia?
Nem az kortárnál valamivel fiat, a Vinyánszky Attila.
Attilára.
Nem, mondom a darabokat, ugye a Vörösmarty Csongor és Tündéjét, a Bánkbánt és a Tragédiát nagy színpadon, azt hiszem ketten csináltuk csak meg mindegyiket nagy színpadon is. Pár évvel korábban még mondhattam, hogy én egyedül, Kerényi majdnem. Szóval nagyon különös az, hogy, ezek a darabok, pedig tulajdonképpen ez a 3 igazgató.
A Kerényi a Madách Színházba.
Egykor igazgató a Kerényi Imre, igen.
Őre gondoltál?
Ő is, ja nyilván, ő is rendezett egyébként épp Móriczot Kecskeméten, az Úri Murit, amit én korábban Kozák Andrásékkal csinálhattam meg a Nemzetiben. Alapvetően azokon a helyszíneken, ahol én rendezhettem, nem nagyon illett rendezni. Legalábbis az úgynevezett fősodor felől
igen,
nézve.
Igen.
Ez engem különösebben sosem érdekelt.
Értem.
Mindig csak előadásokban hittem, ahhoz pedig alapvetően színészek kellenek.
Na most adódik rögtön a következő kérdés, hogy a színészeket említetted. Biztos vannak olyan színész kollégáid, akiket kifejezetten szeretsz, vagy nagyon szeretsz velük dolgozni. Na most a teljesség igénye nélkül, ha egy pár nevet
nem lenne jó, mert kihagynék egy csomót, akik teljes joggal kérdeznének vissza.
És akkor visszakérdeznék, hogy őt miért nem mondtad.
Így van, tehát ezt én most nem teszem, nem tehetem meg. Ha az a kérdés, hogy melyik társulat volt talán a legelképesztőbb szakmai színvonalon, akikkel valaha dolgoztam, az a krakkói Szlovácki Színház volt, na de hát ott a teljes lengyel nyelvterület krémje volt együtt.
Értem.
Amikor a Viszpiánszki halálára, a 100. évfordulóra a menyegzőt lendezhettem ott, és ez például önmagában egy olyan elképesztő tény és fegyvertény, ha tetszik, végül is diákok állva tapsoltak az előadásra, és nyilván nem csak nekem, és nem csak a szerzőnek, és nem csak a színészeknek, hanem az egésznek, de hogy ez megtörténhetett ott, és így módon, ilyenkor az ember tényleg a gondviselést érzi,
persze,
hiszen semmiféle lépést soha ezekért a helyszínekért, ahol voltam egyébként, nem tettem, se az iskolákért, se mondjuk Krakkóért, teljesen véletlenül a Danton halála Büchnertől, ott volt Toronyban egy fesztiválon, és ott keresett éppen közép-európai rendezőt magának a krakkói színház igazgatója. Ilyenfajta úgynevezett véletlenekkel tele volt az életem. Mindig, amikor már úgy tűnt, hogy nem lehet tovább, merem menni, így elolvasva egyben nagyon szépen folyamatosnak tűnik.
Igen, de
valójában meg
hihetetlen
összefüggések jöttek szembe, ahol az ember óhatatlanul is föltette magának a kérdést, hogy ezt tényleg csak úgy magától történik-e, vagy van valami összefüggés, amiről nekünk csak sejtésünk, ha tetszik hitünk, ha tetszik bizodalmunk lehet.
Megérzésünk van. Egy személyes kérdés, engedj meg, bár tudom, hogy nem szívesen válaszolsz rá, hogyha a saját családodról mesélnél egy pár mondatot csak.
Nekem kettő is van, az első családom, megözvegyültem, és így módon van két felnőtt fiam. A mostani családom, és nagyon az, egy 5 éves kislánnyal, és itt megint a gondviselés, nagyon különös lenne kihagyni ebből.
Ez egy nagy
valahogy ajándék különben. Mellé lehetne beszélni, de minek? Mindennaposan várjuk az öcsét, az
igen.
5 éves
hát akkor meg pláne
kislánynak.
Szép. Nagyon szép dolog.
Tehát innentől megint az embernek van egy olyan furcsa érzése, hogy a lázadásnak nagyon sokféle útja van, és Isten útjai kivérkészhetetlenek lám valóban. Az, hogy ez most jön és jöhet, az valóban egy olyan új dimenziót ad az ember életének, amit biztos, hogy nem tervezhetett el 30-40 évvel ezelőtt,
persze,
amikor a színházba betette a lábát.
Most engedd meg a legutolsó kérdés nekem, hogy neked a hit a jó Isten mit jelent a mindennapjaidban, és mennyire határozza meg ezeket? Hogy tudnád megfogalmazni?
Én ezt nagyon sokféleképpen tehetnék most erről egy vallomást, de valóban úgy érzem, hogy miután nem vagyok Dávid Ferenc, aki egy kőre állva egy egész várost, Kolozsvárt át tudott téríteni az unitárius hitre, soha nem volt ilyen szándékom. Úgy gondolom, hogy ez a legmélyebb, intim, magán, a tetszik szerelmi, jó értelemben vett szerelmi
persze
ügyünk, és sosem gondoltam azt, hogy baj az, hogyha valaki erről egy gyülekezet élén, hisz azért választjuk meg. Lelkipásztorként beszél, olykor szigorúan beszél, olykor szeretettel beszél, olykor magyarázóan hirdeti az igét. Nekem más a dolgom, nekem történeteken keresztül kell átadni azt a meggyőződést, hogy van értelme az életünknek. Nekünk pont az lenne a dolgunk, hogy ezt a furcsán kozmikus jelenlétét az Istennek bennünk és mindenben úgy adjuk át a gyermekeinknek, hogy ők a gonosznak tűnő dolgokat elvethessék.
Engedd meg, hogy a riport végén megköszönjem neked ezt a értékes és érdekes beszélgetést, és szeretnék tőled is elköszönni, és a kedves hallgatóktól is. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Műsorunkban Bodolai Géza rendezővel Molnár Péter beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu